8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Körülbelül ugyanannyi figyelmeztetéssel, de a tavainál kevesebb bírsággal zárult az április 1-én véget ért országos élelmiszerellenőrzés, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hatósági felügyelők a termelőket, az élelmiszer előállítókat, a kereskedőket és a vendéglátóhelyeket keresték föl. 2420 ellenőrzés során több mint 13 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, 188 esetben összesen 15 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakrabban higiéniai és nyomon követhetőségi hiányosságokat láttak, illetve előfordult az is, hogy a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolásait nem találták rendben. A kifogásolható esetek aránya alacsony, mindössze 3,5 és 7% közötti. A szakemberek fokozottan figyeltek a népszerű szezonális termékekre, húsvéti élelmiszerekre. Az ellenőrzött csonkákban gyakori volt az engedélyezetnél magasabb sótartalom, néhány torma készítményben pedig a kén-dioxid tartalom haladta meg a maximum értéket. A laboratóriumi vizsgálat alapján kifogásolt termékek miatt hatósági eljárás kezdődött. Rekordszámú jelentkező több mint 100 000 önkéntes regisztrált az idei TESZED hulladékgyűjtési akcióra, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Konz Zsófia hangsúlyozta, hogy a magyar kormány kiemelten fontosnak tartja a teremtett környezet megóvását, illetve a jövő generációi számára egy tiszta, biztonságos, élhető környezet átadását. Ennek érdekében számos akciót, projektet indítottak. Ezek közül kiemelkedik a TESZED akció, amely gyakorlatilag Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtési akciója, és az idén 12. alkalommal szervezték meg, tette hozzá. Az államtitkár jelezte, hogy 2023-ban mintegy 100 000 önkéntes vett részt az akcióban, az idén azonban ennél is nagyobb volt az érdeklődés. Szerinte ez fontos, egyrészt az illegális hulladékok elleni küzdelem, másrészt az önkéntesség népszerűsítése miatt. Konz Zsófia megemlítette, hogy a TESZED mellett a Tisztítsuk meg az országot projekt keretében több pályázatot indítottak. Elindult a hulladékradar alkalmazás is, amelyet több mint 31 000 ember letöltött, és ennek keretében több mint 500 000 tonna illegális hulladéktól szabadították meg az országot. Áprilisban 10 napos amerikai Egyesült Államokbeli szakmai úton vettek részt a magyar űrhajós jelöltek Houstonban, majd Philadelphiában, közölte a Hunor Magyar űrhajós program Facebook oldalán. A látogatás célja volt, hogy első kézből kapjanak szakmai információkat és betekintést az űrutazás fellegvárában működő intézmények és szakemberek napi munkájába, valamint személyes találkozások során tapasztalatokat és élménybeszámolókat hallgathassanak meg a világűrt már megjárt asztronautáktól. Houstonban, a NASA központjában a szervezet egyik fejlesztési szakértője vezette körbe a jelölteket. Emellett közelebbről megismerkedtek például az űrhajósok kiképzése során használt eszközökkel. Az amerikai szakemberektől átfogó elméleti és gyakorlati képzést kaptak, de különböző alkalmassági teszteket és kiképzési feladatokat is végre kellett hajtaniuk. Philadelphiában a Nemzetközi űrhajózási képzési és kutatási központban sikeresen teljesítettek egy centrifuga képzést, amely az űrrepülés során felmerülő mell-hát irányú többletterhelést szimulálta. Immár 7. alkalommal rendezi meg a Horizont Nemzetközi Kortárslánc Fesztivált a Miskolci Nemzeti Színház mától vasárnapig. A Miskolci Balett ismét neves koreográfusok és együttesek előadásait hívta meg. A fesztivál a Miskolci Balett a Szerelem Hatalma című előadás bemutatójával indul. A zárónapon gála műsorral készülnek, amelyet Zsurávszki Zoltán táncművész kezdeményezésére szerveznek meg a Táncvilágnapja alkalmából. A Hazai Pálya című gála műsoron a táncélet helyi szereplői vesznek részt, meglepetés vendégként pedig a belgrádi Szerb Nemzeti Tánc Alapítvány és Balettiskola csapata csatlakozik hozzájuk. A fesztiválon nyílik meg Éder Vera és Gálos Mihály Samu fotókiállítása Silent Bodies címmel. A tárlaton a Miskolci Balett táncművészei láthatók. A fotókiállítás az évad végéig lesz látható majd a Miskolci Nemzeti Színházban.
Az időjárásról.
Adáskörzetünkben a döntően erősen felhős vagy borult ég mellett néhol eső előfordulhat. Azért a nap is előbukkan majd ma több-kevesebb időre. Késő délutántól estétől délfelől egyre több felé várható eső, zápor. Az északkeleti-keleti ország részben az északira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma döntően 11 és 21 fok között alakul, de a tartósan borongós Nyugat-Dunántúlon kicsivel 10 fok alatti értékeket is mérhetnek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet. Minden nap, mindenkinek. Újra megteszi. Jákob pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele. Mózes első könyve, 35. fejezet, 14. vers. Mindannyiunk életében vannak olyan események, amelyekről visszatekintve azt mondhatjuk, bizonyára Isten keze működött benne. Egy szerző ezt így fogalmazta meg. Talán összefutottál valakivel, aki bemutatott annak, aki ma a házastársad, vagy egy munkatársad felmondott, téged pedig hirtelen előléptettek, vagy egy idegen mondott valamit, ami a szívedhez szólt. Ezek mind Isten kegyelmének jelei, és amikor megkísért, hogy feladd, emlékezned kell arra, hogyan nyitotta meg Isten számodra az ajtót, hogyan készített utat, hogyan kímélte meg az életedet, hogyan gyógyította meg a gyermekedet. Nincs olyan, hogy véletlen. Ha valami jó történik, ismerd fel, hogy azt Isten tette, és idézd fel magadban gyakran. Az Ószövetségben Jákob szent oszlopot állított azon a helyen, ahol Isten beszélt vele. Kő oszlopot. Mózes első könyve, 35. fejezet, 14. vers. Állítottál mostanában emlékköveket? Hited építésének biztos módja az, ha emlékezetedbe idézed mindazokat az alkalmakat, amikor Isten utat készített, annak ellenére, hogy minden ajtó zárva, sőt, elbarikádozva volt előtted. Azokat a napokat, amikor magányos voltál, és Isten a megfelelő embert hozta az életedbe. Az éjszakákat, amikor annyira rosszul érezted magad, hogy nem hitted, megíred a másnap reggelt. Aztán hirtelen, a semmiből, Isten megfordította a helyzetet. Az öröm olaját adta a gyász helyett, kiemelt a gödörből, új kezdetet adott, és ma boldog, egészséges és teljes vagy. Sőt, ami a legjobb, ha korábban megtette, újra meg fogja tenni. Ő ma ugyanaz, mint aki tegnap volt, és ha időt szakítasz arra, hogy emlékezz jóságára és hűségére, az erőt ad kitartani a hit nemes harcában. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige, 6200 Kiskörös, Postafiók 33. Mai Ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinuálás.
kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik most kapcsolódtak műsorunkba. Április 23-án kedden folytatjuk Kontinentális reggeli című műsorunkat. A szerkesztő műsorvezetőt Béli Katalint hallják, az óra tartalma pedig a következő. Csökkent a jogosítványszerzők száma Miskolcon is. Ez magyarázható az üzemanyag és az autó javítatásának emelkedő költségeivel.
Alapvetően itt ebben az esetben ezek a költségek, nyilván meg az oktatói bérek úgy emelkedtek, ahogy alapjában emelkedett ez az infláció, és az infláció függvényében nem tehettek mást az autós iskolák, többek között mi sem, hogy ne emeljük meg azokat az árakat, amelyek valójában a mi fennmaradásunknak is záloga volt.
Április első hétvégén hatalmas érdeklődés mellett került sor Vértes Kozma közelében a 61. tavaszi Spartacus Kupa nemzetközi tájfutó versenyre. Itt harmadik helyezést ért el a kétszeres világbajnok miskolci tájfutó Kovács Attila Gábor. Vele is beszélgetünk majd.
Meccsek kupát a Pécsi Vörös Meteorosport Egyesület rendezte, és azért is volt nagy nemzetközi érdeklődés iránta, mert augusztusban az idén Magyarország rendezi az Európa-bajnokságot, a felnőtt tájfutó Európa-bajnokságot.
Tartsanak velünk ebben az órában is, kellemes időtöltést kívánok önöknek!
Semmilyen mese, úgy is tudom, hogy nem igaz, míg a felese. Nem érdekel ma semmilyen édes hazugság, csak megyek az utcán. Nem érdekel a gazdaság, a politika. Nem érdekel, kinek van a legjobb kocsija. Boldog vagyok végre, és a zenekarról át, ahogy megyek az utcán. Fejhallgató fel, elragad a flow. Nekem forog ma ez a kék bolygó. Wurlitzer az agy, kapcsold ki magad. Ne dobjatok pénzt, nem lesz dal. Na 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 no yeah. Oh. Yeah. Földrészre utaztál már el. Nem izgat hány aranyású lány itt ma is rád. Csak hadd menjek az utcán. Fejhallgató fel, elragad a flow. Nekem forog ma ez a kék bolygó. Wurlitzer az agy, kapcsold ki magad. Ne dobjatok pénzt, nem lesz dal. Oh,
kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Csökkent a jogosítványszerzők száma Miskolcon is. Az elmúlt évekhez képest ugyanis a jogosítvány ára sokat emelkedett. Ez magyarázható az üzemanyag és az autó javítatásának drágulásával, illetve hogy több adót kell fizetniük a kata megszüntetése óta az oktatóknak. Miskolcon és környékén körülbelül 350-400 ezer forintba kerülhet a jogosítvány, ha bukás nélkül első nekifutásra sikerül minden. Miskolcot érintően még a vizsga útvonalak száma is nőtt, ami további plusz órákat jelenthet a tanulók számára. A részletekről Tóth Tibort Sütő Dávid felé kérdezte.
Megint növekednek a jogosítvány árak. Mi is okozza a drágulást, illetve mennyire drágul mostanában a jogosítvány? Mi a tapasztalat? Önök mit látnak?
Hát akkor kezdjük egy kicsit visszatekintéssel ezt a kérdést. Itt a Covid után alapvetően megnövekedtek azok a költségek, amelyek egyrészt a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatosan, valamint maga a megélhetéssel kapcsolatosan is ugye felmerült. Alapvetően itt ebben az esetben ezek a költségek, nyilván meg az oktatói bérek, úgy emelkedtek, ahogy alapjában emelkedett ez az infláció, és az infláció függvényében nem tehettek mást az autós iskolák, többek között mi sem, hogy ne emeljük meg azokat az árakat, amelyek valójában a mi fennmaradásunknak is záloga volt, de próbáltunk azért a két lábbal a földön maradni, és azért olyan árakat határoztunk meg, ami azért még megfizethető. Különösen itt mondjuk ebben a régióban egy kicsit kisebb a fizetőképes kereslet, tehát alapjában véve ezt is figyelembe vettük. Figyelembe vettük továbbá azt is, hogy az oktatóinknak a tulajdonképpeni megélhetése, illetve ezzel kapcsolatos eszközöknek a karbantartása, javítása, biztosítása, illetve új eszközvásárlása esetén, mik azok a költségek, amelyeket minimum meg kell, hogy adjunk nekik. Mert ugye nálunk is vannak főállású oktatók, amit az iskola fizeti azon költségeit, amivel oktat, illetve azon túlmenően pedig vannak vállalkozó oktatók, akik mint egyéni vállalkozók dolgoznak általánydíjas, vagy pedig történetesen a korábbi időszakban a kivás oktatói közösség volt, de a kiva megszűnt, ebből adódóan magasabbak lettek azok a költségek, amelyek az oktatókat is terhelték. Tehát itt alapvetően ezek a költségek óradi emelkedést igényeltek, és ezt az oktatók is harcolták maguknak. Ez nem egyedi jelenség, ez országos jelenség egyébként, és nyilván a gépjárművek ára is, ami ugye nem egy rendkívüli, úgymond dolog, de alapjában véve rendkívüli használatnak vannak kitéve ezek a járművek. Tehát itt most eleve ezek a díjak már befolyásolták azt, hogy körülbelül hogy is nézzen ki a jogosítvány ára majd a Covid utáni időszakban. Hogy az üzemanyagárak emelkedése még ebben a tekintetben még stagnált, mert volt egy üzemanyagás stopp, amit állítólag manapság, most már az ismételten megemelkedett üzemanyagárak miatt próbál a kormány is most ismételten egy stop felé tendálni, de majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Alapjában véve ez az összeg úgy nézett ki, hogy egy jogosítvány alapdíjon egy elméleti és gyakorlati oktatással 30 órát figyelembe véve egy olyan 300 000 forint körüli összegben volt meghatározható. Ehhez kapcsolódott még egyébként egy egészségügyi tanfolyam, aztán ezeknek a vizsgadíjait összességében egy olyan 350 000 forintot számolhatunk a jogosítványoknak az alapdíjaként. De itt jön ez a plusz, ami alapjában meghatározza még a kiadásokat, azok a plusz órák, amelyek most már a megnövekedett vizsgakövetelmények tekintetében is azt lehet mondani, hogy 30 óra vonatkozásában kevésnek bizonyultak, és ezt pluszként meg kellett még a hallgatónak vásárolni. Nem beszélve arról, hogy egy megnövekedett kilométer számot is figyelembe kellett venni, ez az 580 kilométer, hogyha ez is megvolt, és a hallgató úgymond felkészült a vizsgára, akkor alapból úgy gondolom, hogy egy olyan 400 ezer forint körül realizálódhatott a jogosítvány. Nyilván ennek voltak kisebb, úgymond csökkenés jelentő, ügyesebb tanulók esetében, vagy pedig növekedést jelentő kiadások egy kicsit gyengébben és lassabban haladó hallgatók esetében. Tehát így nézett ki. Ez a tény, hogy miért emelkedtek itt a jogosítványok ebben az időszakban. Még egy gondolat ehhez, ebben az évben a mi iskolánk ebben a tekintetben nem emelt árakat, maradtak a három úgymond hallgatói díjak, ez az normál, a hétvégi és az intenzív oktatásra vonatkozott.
Hogyan látják itt az emelkedő árak mellett? Tapasztaltak-e tanuló csökkenést, vagy ugyanaz a tendencia megmaradt, hogy ugyanannyi tanuló jár jogosítványt szerezni?
Itt a COVID utáni időszakban még a maradék tanulók, mondhatnám azt, akik még előtte kezdték el, és még nem fejezték be, azok egy bizonyos időszakon át még biztosították azt a létszámot, amit úgy gondoltunk, hogy nem fog változni. Mivel ez azonban nem így alakult, hanem változott, és ennek az oka nyilvánvaló, ez a megemelkedett árakat is jelentheti, illetve ezen túlmenően volt egy, hát mindenképpen egy elhamarkodottnak tekinthető döntés, ami a középiskolai hallgatók ingyenes jogosítványára vonatkozóan tett a kormányzat. Ez azt jelentette, hogy körülbelül egy évvel ezelőttől, mondhatni inkább a nyári időszaktól kezdődően, a középiskolás diákok jelentkezése majd, hogy nem azt lehet mondani, leállt. Ennek következtében a tanulói létszám körülbelül a felére, de jobb esetet mondok, 60%-ára csökkent a korábbi időszakhoz, az átlagához képest.
Sok változásról fogunk most beszélgetni az autós iskolák, illetve akár a KRESZ és a tanulás életében. Mit is lehet tudni erről az ingyenes jogosítvány szerzésről? Önök autós iskola vezetőként milyen információkat kapnak? Önök mit tudnak erről?
Megmondom őszintén, azokat az információkat tudjuk mi is, amelyet a nagy közönség tud. Tehát megjelent egy kormányrendelet, illetve azon túlmenően megjelent egy miniszteri rendelet, illetve ezen belül egy olyan miniszteri közlés az igazságügyminiszter részéről, mely szerint szeptembertől az ingyenes jogosítványok egy része lesz csak ingyenes, de azt sem tudjuk ezt hogyan tudják megoldani. Ennek egy olyan fázisa van, amely bevinni az iskolába az elméleti oktatást, illetve az egészségügyet. Na most itt is ugye szakképzett emberekre lenne szükség, ami viszont megint csak kérdés és gond. Ennek a részleteiről semmit nem tudunk, sőt, az sem biztos, hogy így lesz. Ami viszont a gyakorlati oktatást illeti, ehhez nem nyúl hozzá a kormány, illetve egy úgynevezett próba jelleggel egyes kijelölt iskoláknál megpróbálják ezt a dolgot tesztelni, hogy is lehetséges ez. Ennyit tudunk, és azt hiszem, hogy ennyit tud a lakosság is egyébként ezekről a dolgokról. Még ehhez kapcsolódóan annyit szeretnék elmondani, hogy ez az ingyenes jogosítvány több kérdést felvet. Ha mégis tényleg szeptembertől egy olyan változás következik be, aminek következtében tényleg kedvező lesz a hallgatók részére ez a dolog, akkor is egy olyan dömping irány indul el, amely úgymond az oktatás minőségét is és a időtartamát is nagy mértékben befolyásolja. Tehát nem lesz annyi oktató, mint amennyi úgymond ránk zúduló hallgatóknak a tömegét el tudja látni megfelelő minőségben, intenzitásban, és hát valójában a megfelelő felkészítésben. Ami még itt problémát jelentett, az, hogy ezekben az esetekben még a jogosítvány finanszírozásával kapcsolatosan sincsenek semmiféle olyan információk, amelyek bárkinek is bármilyen támpontot adhatnának ebb tekintetben. Ezért mi mindenféleképpen azt javasoljuk, hogy aki jogosítványt szeretne szerezni, indítsa el minél hamarabb ezt a folyamatot, mert egyébként az összetorlódó létszám és jelentkezők esetében ennek a lefolyása kilátástalan időintervallumot jelent. Tehát maradjunk akkor annyiban, hogy most jelentkezzenek a hallgatók, ha akarnak valamit. Nem lesz drágább a jogosítvány, mint hogyha szeptembertől kezdik el.
Azért itt Miskolcon nagy változás következett be, méghozzá, ha jól tudom, a vizsgaútvonalak is változtak. Pontosan mi is történt ez elmúlt időszakban, mennyi útvonal volt, milyen folyamat következtében, és mennyi lett, most jelenleg mennyi vizsgaútvonalon kell vizsgázniuk?
Itt is tekintsünk vissza egy kicsit a múltba. Korábban 10 vizsgaútvonal volt. Ez a 10 vizsgaútvonal végül is egyeztetések következtében lecsökkent 6 vizsgaútvonalra. Én úgy gondolom, hogy minden olyan előírás, amely arra vonatkozik, hogy tulajdonképpen egy vizsgaútvonalnak mit kell tartalmaznia, mindazokat a úgymond út és szabály követési dolgokat, amellyel a hallgató ismereteiről, tudásáról megbizonyosat egy vizsgabiztos, az itt a városban megtalálható. Többek között ugye itt az egyirányú utca, a kétirányú utca, több sávos út, a villamos pályás úttest, a körforgalom, és sorolhatnék még egy pár olyan dolgot, ami valójában befolyásolja azt, hogy a tanuló hogyan és miként teszi le ezt a vizsgát sikerrel. A másik része a dolognak pedig az, hogy itt a vizsgakövetelmények tekintetében a vizsgaútvonalak kiszámíthatósága egy kicsit mondhatni az ismert változások okaként nyilvánvalóvá vált, és azt gondolták, hogy hát itt végül is a hallgató beidomítják arra az útvonalra, és majd azon végigmegy, és akkor sikerül a vizsgája. De hát ez nem így van, mert a forgalom sűrűsége változása ezt olyan mértékben determinálja, ami alapjában véve percenként változó lehet, és ez a percenkénti változás okozhat olyan forgalmi helyzeteket, amelyet a tanuló az adott pillanatban már nem úgy old meg, mint ahogy megoldott volna, hogyha nem lett volna ez a változás. Tehát igazából ez is befolyásolja. Visszatekintve a sok-sok évvel ezelőtti, 10-20 évvel ezelőtti vizsgákra, akkor is megvoltak ezek a feladatok, hogy a vizsgaútvonalaknak ezeket kellett tartalmazni, csak nem volt számszerűen így megjelölve, hogy vizsgaútvonal. Azt a vizsgabiztos mondta meg, hogy az oktatónak, hogy melyik útvonalon, hol, merre, stb. Menjen, és aztán utána ennek következtében a hallgatót le tudta mérni, hogy mit is tud. Ugyanígy a parkolásoknál is megvannak, tehát ott is ugyanez a dolog, mint akkor volt. Na most ettől függetlenül úgy gondolták, hogy ez kevés. És ez a 6 vizsgaútvonal kibővült 25-re, aminek következtében a oktatói társadalom itt Borsod megyébe is egy úgymond felzúdulást jelentett, váltott ki, hogy egyik napról a másikra vezették be. És itt az oktatók sem tudták, hogy tulajdonképpen merre menjenek, úgy, hogyha nem volt a kezükbe az itiner. Azt nekünk az iskolába 25 itinert meg kellett csinálni, hogy az vizsgaútvonalakat az oktatók lássák vizsgál, hogy merre is vigyék a hallgatót. Nos, hát ez az úgymond elindított ellenérzés, ez a petíció úgymond arra vezetett, hogy végül is egy értekezlet keretében összehívták itt az iskola vezetőket, és itt bejelentették, hogy ez végül egyelőre marad, illetve bővülni fog 15-re, de ez egy átmeneti állapot, ami a későbbiekben változhat. Ugyanis települések függvényében van meghatározva valamilyen szinten, hogy egy-egy településen Budapest, Szeged, Miskolc, Kazincbarcika hány vizsgaútvonalat kell beépíteni, tehát itt az oktatás, illetve hát a vizsgáztatás folyamatába. Tehát itt Miskolcon is így gondolkodnak, hogy Borsod megyei szinten ezek a dolgok, ezek így fognak a későbbiekben alakulni majd.
Azt hogyan látják önök oktatóként, mit tapasztalnak, mi az a vizsgaútvonal arány, amivel fel lehet mérni egy tanulónak a képességeit, hogy szükség van ennyire sok vizsgaútvonalra, vagy mondjuk ez a köztes állapot akár egy tartható lenne, ezt hogyan látják?
Én mindenképpen egy köztes állapotban látnám a megoldást, mert ugye egy vizsgaútvonalnak az is feladata, hogy egy olyan útvonalon menjen végig mindezeket a feladatokat teljesítendő a hallgató, illetve a vizsgázó, amely elindulási időpontjától kezdődően az érkezési helyre való visszaérkezésig eltelt egy óránál ne legyen több. Nyilván ezt valamilyen formában, tehát be kellett kalibrálni, egy itinert csinálni, amellyel ezt a feladatsort így a hallgató végig tudja játszani, ezen fel tudja mérni a vizsgabiztos a hallgatónak a képességeit, illetve a helyzet megoldásait. Na most ezt figyelembe véve azért vannak olyan elemek, amik befolyásolhatják ezt az időtartamot. Itt a forgalom sűrűsége, nem mindegy, hogy mikor vizsgázik a hallgató, reggel mondjuk a csúcsforgalomba, vagy délután a csúcsforgalomba, vagy napközben, amikor már egy kicsit lazább, egy kicsit eloszlott a csúcs. A feladatok ugyanazok, csak időben nem annyi ideig tart ezeket végrehajtani. Nyilvánvaló a végrehajtás során az is fontos, hogy egy-egy bizonyos apró részfeladat végrehajtásánál kell várakozási időt úgymond beiktatni a hallgatónak, vagy türelmetlen és nem bírja kivárni, és amikor azt gondolja, hogy mehet, holott nem mehet, mert ott az záróvonal, hanem csak a jármű az, ami végül is szabályosan átmehetne, anélkül, hogy ütközne. Ez már eleve bukást okozó tényező. Tehát itt a kivárás a különböző helyzeteknek a megoldásánál az a türelmi idő, az sokszor hiányzik a hallgatókból, és elkapkodják, elsietik azokat a dolgokat, amiket behunyott szemmel is megcsinálnak, csak éppen kimarad egy-egy elem, kimarad az a figyelés, hogy milyenek az útburkolati jelek, vagy milyen távolságra van az az autó, amely elébe megy mondjuk vizsgát. Tehát itt még egyszer hangsúlyozom, az az időszak, hogy mikor vizsgázik, ez nagyon lényeges és fontos. Amellett nyilván a hallgatónak a felkészültsége befolyásolja a rutinja, amit kialakított x óra alatt, amikorra már elviszik vizsgázni.
Ez már azért régebben történt meg. A turbókörforgalom az mennyire változtatta meg az autós iskolák, oktatók életét, illetve hát a tanulókét?
Tehát igazából ugye az elején volt egy kis ellenérzés mindenki részéről, hogy ez valójában hogy is működik. Nyilván, amikor már megismerték a vezetők, a tanulók, a hallgatók ennek a fortéjait, tehát hogy is működik ez, akkor alapjában véve már nem okozott problémát, hiszen itt tulajdonképpen hasonló helyzet áll elő, mint egy kereszteződéshez érkezve, amikor előttünk van egy hosszan legalább kétszer jelző előjelző tábla, ez a forgalom rendjét, ez a besorolás rendjét jelző tábla, és akkor ennek következtében nyilván, amikor kap egy feladatot, hogy merre haladjon tovább, annak megfelelő sávba besorol, onnantól kezdődően már csak a zöld jelzés az az, ami szabad utat enged, és azon halad végig, amíg el nem hagyja ezt a körforgalmat.
A vizsgaútvonalak növekedése függvényében ezzel párhuzamosan esetleg az órák száma, a vezetési órák száma nőhet-e?
Hát itt a 25 vizsgaútvonal esetében azért mindenképpen előrevetítette azt, hogy itt annyi órát kell vezetni a tanulónak, hogy ezt már anyagilag nem fogják bírni. Sőt, még hallottam olyan dolgokat is, aminek következtében olyan hangok is felcsengtek, hogy hát elmegyek olyan helyre tanulni, ahol kevesebb vizsgaútvonal van. Hát ezt nem javaslom, mert alapjában véve ott is ugyanazok a feladatok megvannak, tehát itt sem okoz nagyobb problémát, hogyha történetesen azért egyszer-egyszer végigmegy egy ilyen említem köztes számú vizsgaútvonalon, mert a mostaniak közül sem az volt a bukás oka, hogy történetesen a tanuló már be volt esetleg tanulva ezekre az útvonalakra, hanem a forgalmi helyzetek megoldása. Tehát ez volt leginkább az a helyzet, ami miatt a hallgatóknak nem sikerültek a vizsgái.
még egy jövőben lévő változásról beszélgetnék, méghozzá ugye állami szinten a KRESZ kerül átalakításra majd. Ehhez önök mit szólnak, hogyan fogadták, miben fog változni a KRESZ, hogyan látják?
Tehát itt elsősorban ugye bevezetésként a elektromos rollerek, kerékpárok. Tehát ez az egyik olyan kulcs, amellyel valamit kezdeni kell, mert ezeknek a mostani helyzetben egy olyan káoszteremtő, úgymond képességük van, amellyel valójában konfliktus helyzet alakult ki az autósok és a ezzel járműven közlekedők részéről. És hát ennek folytán nyilvánvaló, hogy megvannak azok az elképzelések, amelyek során ezt kötelező fogják tenni. Részleteiben azért nem mennék bele, mert itt lehetne sorolni sorba azokat a dolgokat, hogy mit kellene, milyen védőfelszerelést, milyen képzést, milyen rendszámot kellene esetleg, vagy olyan dolgokat bevezetni, ami biztosítástól egy egyéb más dolgon keresztül már is az autósokkal azon a szintre emelni ezeket a járműveket, illetve a vezetőit.
Kedves hallgatóink, Tóth Tibort a Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Templom a világ, csodás az akt nekünk.
Hát kezdjük újra, ennyi hittel csak győzhetünk.
A sebekre végül köt is kerül. Hát kezdjük újra,
s a lélek gyógyul itt legbelül.
Féltem,
s ölelném hazám,
kérlek,
te is vigyázz majd rá.
Érezz,
ez a föld itt mit ér,
együtt mindenki ért.
Uram, ha szemnapra ébredünk,
álmod újra, törékeny kis életünk.
Hibákat többé nem védhetünk,
mint égi vásznat
fest át az életünk.
Féltem, s ölelném hozzám,
te is vigyázz majd rám.
Ez a föld itt mit ér,
együtt mindenkiért.
Féltem,
szóljon imád.
Féltem,
mi a bajban ki
minden nap erősebbek vagyunk.
Érdek nélkül
egymásnak mond, mit adhatunk.
Áll az bármelyik oldalon, kell, hogy érezd.
Itt most közös az oltalom.
S ölelném hazám,
te is vigyázz majd rá.
Ez a föld itt mit ér,
mindenkiért.
Érte,
szóljon imánk.
Érte, ki a bajban ki áll.
Érte,
ki áldozni kész.
Érte, és mindenkiért.
Érte,
ki fogná kezem.
Érte,
ki szívből szeret.
Érte,
ki minket nevelt.
Érte, kire vigyázni kell.
Lehetsz homlesz, gazdag vagy szegény.
Közös az út, közös a végtelen remény.
Tudnod kell dönteni, mi mennyit ér.
Az imáink szóljanak mindenkiért.
Az egyszerű hétköznapok hőse te vagy.
Ki tette, ki váltod a kimondott szavat.
Az egyetlen bolygón most értünk ki át.
Csak kölcsönbe kaptuk.
Hát vigyázni rá.
Féltem,
sörelném hozzám.
Kérlek,
te is vigyázz majd rá.
Érezd,
ez a föld itt mit ér.
Élni,
együtt mindenkiért.
Érted,
szóljon imád.
Érted,
ki a bajban ki állsz.
Érted,
ki áldozni kész.
Érted,
és mindenkiért.
Érted,
ki fogná kezel.
Érted,
ki szívből szeret.
Érted,
ki minket nevel.
Érted,
kire vigyázni kell.
Érted,
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 és mindenkiért.
Érted,
érted.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Április első hétvégéjén hatalmas érdeklődés mellett került sor Vértes Kozma közelében a 61. tavaszi Spartacus Kupa nemzetközi tájfutóversenyre. A szokásosnál is tömegesebb részvételt 20 ország mintegy 1000 sportolójának rajthozállását az motiválta, hogy idén augusztusban éppen ebben a helységben Mór központtal rendezik meg a felnőtt Európa-bajnokságot. Szinte nyári melegben, színvonalas nehéz pályákon az M70 kategóriában induló kétszeres rádiós tájfutó miskolci világbajnok Kovács Attila Gábor a Zöld Sportok klubjától a két nap összetett értékelése alapján 23 másodperc hátránnyal ezüstérmet szerzett, miután az első napi harmadik helyezés után a második napot megnyerte. Köszöntöm stúdiónk vendégét, Kovács Attila Gábort, világbajnok miskolci rádiós tájfutónkat, aki újabb gyönyörű eredményről számolhat be, de hát kezdjük talán azzal, hogy mit jelent az ember életében 23 másodperc?
Hát pontosan 23 másodpercet jelent. Ez most azért aktuális, mert a legutóbbi tájfutó verseny az elmúlt hétvégén a meccsekben három futam alapján az összetett értékelésben 23 másodperccel mentem több időt a győztesnél, tehát így lettem csak idézőjelben csak harmadik, amire én nagyon büszke vagyok.
Ez egy nagyon nagyszabású verseny volt nemzetközi közreműködőkkel, meséljen nekünk erről.
Hát a meccsek kupát a Pécsi Vörös Meteorosport Egyesület rendezte, és azért is volt nagy nemzetközi érdeklődés iránta, mert augusztusban az idén Magyarország rendezi az Európa-bajnokságot, a felnőtt tájfutó Európa-bajnokságot, és ilyenkor főleg a külföldiek próbálnak minél több magyar versenyre eljönni előtte, hogy mégis a körülményeket, a terepet, stb. A pályakütőzés trükkjeit megtapasztalják. A mi kategóriánk, mert én már ugye M70, tehát a 70 év fölötti korcsoportba tartozom, hiszen pont egy hét múlva leszek 73.
Isten éltesse.
Köszönöm szépen.
Ilyen jó egészségben.
Hát ez a legfontosabb. Egy ilyen körülbelül egy tucatnyi versenytársam van, akik mindig, hogyha esélylatolgatásra kerül sor először, mindig számolni kell velük. Tehát a 10-12 emberből, amelyben ugye benne vagyok azért én is, bármelyikünk lehet dobogós, az a pillanatnyi formától, helyzettől, körülményektől függ. De hát ilyen szoros eredmények is előfordulnak a tájfutásban, aztán nyilván vannak nagyobb különbségek is, amikor nem másodpercek döntenek, hanem percek, vagy még több percek. Ez a verseny, ez a meccseknek a karsztos részén volt, tehát olyan jellegű töbrök vannak, mint a bükkben is, csak sokkal több töbör, sokkal apróbb, és a meccsek jellegzetes növénye a medvehagyma, ami, mivel most minden előbb virágzott az orgonától kezdve, a medvehagyma is. Ez azért jelentett problémát, mert úgy nézett ki az erdő egy virágzó medvehagyva szőnyeggel, mintha hó esett volna, tehát tiszta fehér volt. Alatta viszont nem lehet látni, hogy most kő van, gödör van, fa van, bármi van, amiben el lehet esni. És a levél is csúszhat.
Igen.
Tehát bármiben el lehet esni, de hát ez benne van a tájfutásban, hogy az ember egy versenyen egyszer-kétszer elesik, néhányszor megkarcolja magát itt magam, ez ezzel jár.
Tehát nem volt könnyű a terep?
Nem, nagyon nehéz volt a terep, és a pálya is technikás, tehát nagyon sokat kellett gondolkodni, hogy milyen útvonalon érjem el az ellenőrző pontokat. Ugye ez egy érdekes sporták, hogy a sakk talán, ami még szellemileg hasonlítható hozzá, csak a sakk ugye az ülve történik, tehát ott a fizikai rész hiányzik. Itt futás közben, amíg az idő megy, tehát nem áll meg a stopper úr, amíg én gondolkodom és állok, hogy merre menjek. Tehát futás közben kell színvonalas és magas szintű szellemi tevékenységet kifejteni ahhoz, hogy eredményes legyek. És itt voltak rövidebb átmenetek, hosszabb átmenetek, de mindegyik olyan volt, hogy nem volt egyértelmű, hogy na most ezen az egy úton elmegyek, és akkor kész, hanem lehetett menni jobbra, balra, középre, irányba, mindenféle, és dönteni kellett. És gyakorlatilag, ahogy az ember halad előre, és követi magát hüvelykújjal a térképen, és figyeli a telepet, hogy hol van pontosan, mindig újabb és újabb döntési helyzetekbe kerül, hogy na, most látom, hogy én úgy gondoltam, hogy balra megyek, de ott kidőlt a fa, akkor most akkor jobbra kerüljök, hogy tudok visszamenni ahhoz az irányhoz, amit szeretnék tartani. Szóval bonyolult.
Mennyien voltak a versenyen?
A pontos létszámot nem tudom, de több százan szerintem közel volt az ezerhez.
Hány országból, akkor így talán közelítsük?
Bocsánatot kérek, de
azt sem... talán.
Körülbelül, de azt sem igyeztem meg pontosan, mert a mi kategóriánkban főleg magyarok vannak, akik komolyan...
Mennyien vannak ilyen 70 pluszosok?
70 pluszosok Magyarországon? Hát olyan 20-valahányan, akik rendszeresen versenyeznek. Tehát most is egy olyan 20 fő körüli volt a mezőnyünk.
Nagyjából itt lehetett mindenki, aki az Európa-bajnokságra jön majd?
Hát azt nem tartom valószínűnek. Ugye ez csak felnőtt Európa-bajnokság, tehát a felnőtteknél biztos, hogy voltak sokan, akik itt voltak, meg sokan, akik nem voltak itt, mert hát lesz még, tehát gyakorlatilag minden hétvégén van szinte Magyarországon egészen az Európa-bajnokságig olyan rangos verseny, amire lehet jönni, és biztos, hogy fognak is. A meccsek egyébként is egy unikum a terep szempontjából, pontosan a többrös jellege miatt. Az Európa-bajnokság a Vértesben lesz, tehát nem ilyen a terep jellege. Valószínűbb, hogyha majd a Vértesben lesz verseny, akkor inkább oda fognak jönni, hogy nyilván nem azon a terepen, ahol maga az Európa-bajnokság lesz, de hasonló jellegű terepen.
Gondolom, hogy azért már Magyarország hegyei ilyen szempontból magának ismerősek.
Hát hála Istennek azt mondhatom, hogy igen.
Mennyi a táv egy ilyen versenyen, mondjuk egy futam, kilométerben?
A tájfutásban ötféle táv van, ötféle versenyszám. Van a sprint, van a középtáv, van a hosszú táv, az ultra hosszú táv, meg van az éjszakai. Na most ez kategóriától függ, ugye korcsoporttól, hogy milyen hosszú.
Nagyon dilettáns volt a kérdésem, örömmel hallgatom, akkor meséljen részletesen.
Én nem is azt mondom, természetesen nem lehet azt mondani, hogy dilettáns, hanem inkább úgy, hogy laikus, mert mások, tehát például a futók, akik az utcán futnak, és beszélgetünk, és akkor kérdezik, mindig az első kérdés, hogy amikor elmondom, hogy voltam, mennyi volt a táv? Hát mondom, ez mindenkinek más, hogy. Hát úgy, hogy senkit nem érdekel, hogy a rajtól a célig ki mennyit fut távon, az a fontos, hogy mennyit fut időben. És mivel nem mindenki ugyanúgy fut, mert mások a elképzelései, más a taktikája, másképp tájékozódik, nem lehet azt mondani, hogy egy légvonalban 2 kilométeres pálya, az mindenkinek 2 kilométer, mert van, akinek kevesebb nem lesz, de van, akinek 2,5, van, akinek 4 vagy 5. A középtáv az 3-4 kilométer nekünk, a normál táv az olyan 6, és az ultra hosszú táv, ami 8, és ez hegyre értendő, amiben szintkülönbség is van. Hogyha alföldi versenyről van szó, mert olyan is előfordul, hát akkor ott nyilván még hosszabbak a pályák távban, ugyanis nem is távra tervezik a tájfutó versenypályákat, hanem úgynevezett győztes időre. Tehát azt kalkulálják ki, olyan pályát tűznek, hogy az adott mezőny ben ki lesz a legjobb, és az mennyit fog futni, tehát a mi pályáinkat, mondjuk a normált, azt mondjuk olyan 50-60 perc körül győztes időre tervezik. Van, amikor ez sikerül nekik belülni, van, amikor nem, mert vagy túl jobbat, vagy túl rosszabbat fut, mondjuk a győztes, meg akkor a többi is.
Itt a Zöld Sportok klubjában hányan vannak most, kik a társaim?
A Zöld Sportok klubja egy nagyon pici sportegyesület, annak ellenére, hogy az idén már 31. éves. Tájfutók jelenleg 2 vagyunk, a tanítványommal, aki 4. évet csinálja, és remélem, hogy belefog, hogy mondjam, gyakorlatot szerez. Nekem ez már a 60. versenyszezon a tájfutásban, tehát nekem már túl sok tanulnivalóm úgymond nem nagyon lehet, de azért még mindig akarnak olyan térkép részletek, vagy olyan versenyszakaszok, hogy én is elgondolkodom, hogy na most akkor mi lenne a helyes megoldás. Ezt örökké lehet tanulni, vagy kell tanulni.
Hogy tartja karban magát? Volt egy baleset, ugye? Volt egy kis leállás a közelmúltban?
Hát nagyon sok, nem nagyon sok, de a terheléshez képest, a 60 évhez képest mondjuk egy átlagos sérülésű sportolónak gondolom magam, mert volt már a bokámmal, a térdemmel, nem tudom mi mivel. Most hála Istennek úgy érzem, hogy semmi egészségügyi problémám nincs, és igyekszem is úgy csinálni, hogy ne legyen. Tehát én most a legfontosabbnak már az egészséget tartom.
Egészségkárosodás nincsen, ami nincs. És gondolom, hogy ez a sportnak köszönhető.
Ez biztos, hogy a sportnak köszönhető, és jelenleg is arra törekszem, hogy ezt megőrizzem. Ehhez nyilván olyan napirend kell. Tehát az én heti rendem úgy néz ki, hogyha valami különös körülmény fel nem borítja, hogy hétfőn és pénteken úszom, úszóedzésem van. Ez azt jelenti, hogy több mint 2 órát töltök a vízbe. A fő részben 6x500 méter gyorsat úszok, tehát 3 kilométer plusz a levezetés, stb. Kedden van tájfutóedzés, szerdán van futóedzés, csütörtökön a feleségemmel, vagy ha úgy adódik az unokáimmal, megyünk kirándulni a Bükkbe, és a hétvégén meg mindig verseny van. Így azt hiszem, hogy lehet egészségesnek lenni és maradni. És a versenyeken is úgy vagyok most már, hogy nem a minden áron való jó eredmény a fontos. Az a legértékesebb, hogy, és mindig ezt el is szoktam mondani, amikor beérek a célba, hogy ez a verseny sikerült, amikor még nem tudom, hogy hanyadik lettem meg hogy, mert éppen és egészségesen célba értem. Ha ez megvan, akkor utána már, hogy hanyadik lettem éppen akkor, meg mennyi idővel, az már olyan másodlagos. Az nem az számít.
Mi lesz a következő megmérettetés?
A következő megmérettetés a hétvégén a Nógrád nagy díj, méghozzá Mátra Szent Imre környékén, tehát a Mátra tetején, ami ilyen 800-900 méter körüli magasságokban egy nagyon szintes, sziklás, köves terep, tehát nagyon komoly verseny lesz, és utána pedig májusban több verseny is, és az első országos bajnokság legközelebb az érdekes Miskolc szempontjából is, mert nem Magyarországon lesz, hanem itt a határon túl Szilícin, tehát az Aktaléki karszt túloldalán, ugyanis ott volt tavaly a tájfutómesterek világbajnokságának az egyik futama, és azt a térképet fogják szerintem, véleményem szerint felhasználni. Tehát külföldön lesz a középtávú országos magyar bajnokság.
Kedves hallgatóink, Kovács Attila Gábort, miskolci tájfutó világbajnokot, a Zöld Sportok klubjának vezetőjét hallották.
Apró kicsi bűnjelek, lent a függöny, hát tűnjetek. Kicsit elfáradtam, csak húzom magam, ahogy a bölcsességet is, ha van. Sok hamis romantikát, meg az elrostált glóriát. Már nem vagyok az az éhes bolond, de azért. Sárgultak a legszebb dalok, keresel nekem. A fülbe mászott az édeset, a szenvedélyt, a szemérmeset. Kitárok mindent, és az ablakot csak azért. Csámítom, hogy enyém.
szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy táncra, s én táncolok. És elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy nekem
Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Ezzel véget ért az Európa Rádió április 23-ai keddi kontinentális reggeli című programja, melynek szerkesztő műsorvezetője Béli Katalin kíván önöknek gondtalan szép napot. Az óra zárásaként Katona Béla református lelkipásztor napíge és gondolatát hallják. Viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 5. részének 15. verséből hallgassuk meg. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember, Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Hinni azt is jelenti, hogy komolyan veszem és látom a bűn által beszennyezett emberi természetemet, és Istennek az ő fiában, Jézusban kínált kegyelmét. Mindkettőre el kell jutni. Kell, hogy bűnlátása legyen az embernek, mert enélkül elveszett állapotban marad. És kell, hogy a kegyelemről is legyen tudomása az embernek, hiszen enélkül maradna a reménytelen állapot. Sajnos sok embernek egyikről sincs tudomása. Sokan nem is sejtik, hogy mekkora bajban vannak. S ha valaki nem tudja, hogy bajban van, nem keres kiutat, megoldást sem. A bűn, mint állapot csak negatív dolgot jelent. Istennel és egymással való szembehelyezkedést, a szenvedés számos formáját, megtetézve az egészet a halállal. Nincs mit tenni, gondolja az ember, és megoldást nem keresve éli a felszínes életét, amíg meg nem hal. És közben még azt is elhiszi, hogy vele minden rendben van. Lehet, hogy a világban sok rossz van, lehet, hogy a körülötte élő emberekkel sok baj van, de vele nagyjából minden rendben. Micsoda önáltatás. És ebben él minden lelkileg fel nem ébredt ember. Te hogy látod magad? Felébredtél már? Látod már önmagadat annak és olyannak, akinek Isten lát? Felragyogott már neked Krisztus? A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.